Eminenciás bíboros prímás érsek úr, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 6. Egyházmegyei Kateketikai Konferencián a résztvevők nevében. A papság éve sok örömet rejteget valamennyiünk számára. A hívek és a lelkipásztorok, a hívek és a főpásztor találkozása, boldog Messzenyi Zoltán püspökatya boldogálvatása, és sorolhatnám tovább, meg még nem tudjuk, hogy mit rejteget még a júniusig tartó esztendő, de biztos, hogy sok örömet és lelki gazdagságot. A mostani konferenciánkat a papság évének témájában rendezzük, élő kövekként szeretnénk beépülni abba az egyházba, amely már előttünk is létezett, amelyet Krisztus alapított, amelynek a tagjai vagyunk, és szeretnénk minél jobban élő kövekként beépülni az egyház közösségébe, mindenki a maga helyén, mint katekéta, mint családanya, családapa, mint lelkipásztor, hogy lelki templommá és szent papsággá épüljünk. És ennek kapcsán kértük meg bíboros atyát, hogy tartsa meg az általános és a szolgálati papságról szóló előadását, emlékedését, valamint a kettő kapcsolatáról, hiszen a kettő Krisztustól eredezik, mert Krisztus papságából részesedünk mindannyian, Isten hozta.
Köszönöm szépen a kedves meghívást, és Béla atyának a köszöntőjét tessék helyet foglalni. Örömmel fogadtam ezt a témát, éppen a papság évére való tekintettel. Az általános papságról és a szolgálati papságról az utóbbi 45 évben elég sok szó esett, sok zavar is kialakult a fejekben, de most már van annyi történelmi távlatunk, hogy az egész egyház hitének a teljes hagyománya alapján tudunk beszélni ezekről a kérdésekről. Nézzük hát a fogalmakat. Először is a II. Vatikáni zsinat tanítása az általános és a szolgálati papságról nem új. Természetesen a katolikus tanítást mindig az jellemzi, hogy az eredetekhez kötődik, hogy tradicionális, hogy a Krisztustól adott és az apostoloktól közvetített tanításra megy vissza, azt bontja ki. Aki merőben újat tanít a teológiában, az tévedést tanít. Tehát az újdonság az soha nem az igazságnak és a jó teológiai megállapításnak az ismérve, ellenkezőleg. Mit kell akkor tehát itt figyelni? Azt, hogy milyen hangsúlyokat helyezett el a zsinat, és milyen teológiai történeti mélysége van ezeknek az állításoknak. Az első és központi gondolatunk az, hogy az Új Szövetség egyetlen főpapja, egyetlen teljes értelemben vett papja a szónak a vallási és kultikus értelmében maga Krisztus. Hiszen ő az, aki az egyetlen teljes értékű, végérvényes áldozatot bemutatta, a saját kereszt áldozatát. Ebben ő volt a főpap és az áldozati bárány. Na most a zsidó levélben és az Új Szövetség többi könyveiben is bőven megtaláljuk ennek a kifejtését. Érvényüket vesztik az ószövetségi áldozatok, mert Krisztus mindezt beteljesítette. Viszont Krisztus áldozata jelen van nem csak a múlt emlékeként, nem csak távoli hatásaiban, hanem az áldozat bemutatás meg-megújuló mozzanatában is a Szentmisében. Az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre parancsot Krisztus a tanítványainak adta, és utólag sokféle spekuláció lehetséges, de hát a kezdeti évtizedek és évszázadok egyháza pontosan tudta, hogy itt az apostol utódokról van szó. Tehát nem bárki konszekrálhatja az eukarisztiát, nem bárki mutathat be szentmisét, hanem csak azok, akik az apostolságra szóló készföltételt, vagy ahogy Szent Pál mondja Timóteusnak írt levelében, a presbitérium készföltételét megkapták. Úgy is szokták azt fordítani, hogy a papságra avató készföltételt. Ugyanakkor, és éppen emiatt az apostol utódokat is nevezzük papnak. Tehát beszélünk az Új Szövetség papságáról, mondjuk a Szentmiséről is, és ma újra nagyobb hangsúllyal, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt, hogy bizony a Szentmise áldozat nem csupán közösségi ünneplés, nem csupán lakoma, hanem elsősorban áldozat. Miért is? Hát azért, mert a lakoma jellege az áldozat jellegéből következik. Az áldozat jelleg az az alapvető tény. És másodlagos, fontos a lakoma. Gondoljuk meg, hogy az Ószövetség idején, vagy akár a pogány világban az áldozatot bemutató közösség részesült az Istenségnek adott tisztelet után az áldozati jelezelből. Tehát az a lakoma mintegy az Istenséggel kapcsolt a közösségbe. Magyarul áldozat nélkül nem volt egyéb, mint egy profán étkezés. Természetesen Krisztus lakomája az új és örök szövetségnek az áldozata. A papság tehát a kezdet kezdetétől az egyházon belül jelentette az apostol utódokat, ezek közül is két elnevezés vált az első század végére szilárdá, ami a papságot, tehát a szacerdóciumot illeti, az episzkopusz és a presbiter. Tehát az áldozó pap, ugye mondjuk is a presbitert áldozó papnak, és a püspök. Ugye antiókiai Szent Ignác az első-második század fordulóján beszél a három fokozatú hierarchiáról, tehát beszél a püspökről, beszél a presbiterekről, és beszél a diákonusokról is. De szintén az első-második századtól kezdve, Diognétoszhoz írt levél és a legrégebbi hagyomány, megteszik a különbséget is, hogy tudnélik a diákonusok szentelődnek, de a minisztériumra és nem a szacerdóciumra. Vagyis a diákonusnak a szentségben kapott küldetéséhöz még a szentmise bemutatása nem tartozik hozzá. Tehát ezt a kezdetekig visszamenő hagyományt követi az egyház, amikor szolgálati papságról tanít, és ez az a alapvető igazság, amit most a papság évében is fölelevenítünk. Na most, hol voltak itt a félreértések és a felületességek? Hát nyilván a világi hívek is, mint ahogy az egész egyház, részesednek Krisztus hármas küldetéséből, tehát a papi, tanítói és pásztori vagy királyi küldetésből minden keresztény részesedik, de a maga módján. Ebben a tekintetben sem mond semmi újat a II. Vatikáni zsinat. Tehát ez az egyháznak ősidők óta vallott tanítása, amit a középkorban, a kora újkorban, a trentói zsinaton és máshogy is megtalálunk. A kérdés mindig az, hogy mit jelent az, hogy a maga módján. Ugye? És ebben a tekintetben sokan összemosták a fogalmakat, papság, papság, talán a szolgálati papság, a szentségi papság lenne az a funkció, amit a közösség megbízásából valaki, mint vezető ellát, de hát tulajdonképpen az csak képviseleti jellegű, és mivel az egész nép papi jellegű, akkor a papi küldetés az a népből fakad. Magyarul a teljes papságot birtokolja a keresztény nép. Na most, hát ha a keresztény népen az egyetemes egyházat értjük benne a püspökökkel is, akkor ez igaz, de mégsem a közösség, mint közösség adja tovább a fölszentelést és a készfeltételt, hanem az apostolok és utódaik. Ebben a tekintetben szerencsém volt az ókeresztény forrásokat egyszer különböző mutatók, regiszterek segítségével átvizsgálni. És úgy találtam, hogy arra nézve, hogy az apostolok készföltétele által adódik tovább a kezdet kezdetétől a szentségi papság, illetve hogy egyáltalán papságnak és a hármas krisztusi küldetés folytatójának tekintik a püspököket és a papokat, erre rengeteg helyet lehetett találni. Szent Ciprián például azt mondja minden püspökről, hogy Krisztus vikáriusa, mert Krisztus nevében, Krisztus személyében vezeti az eukarisztiát, hirdeti azt az örömhírt, amit az Atya bízott Krisztusra, és vezeti a közösséget. De azt is hangsúlyozza, hogy ez azért van így, mert Krisztustól kezdve az apostolokon keresztül megkapták a készföltételt. ugyanezt Lioni Szent Iréneusznál is olvassuk, és másoknál, akik az apostoli folytonosság vagy apostoli szukcesszió utódlás tanítását bőven kifejtették. Arról viszont, hogy az egész keresztény közösség részesedik Krisztus hármas küldetésében, az első évszázadokban jó akaratú magyarázat mellett is, ha 3-4 egyértelmű említést lehet találni. Tehát magyarán elsődleges volt annak a tudata, hogy az apostolokon keresztül a teljes krisztusi küldetés tovább él, és ennek mint egy következménye, kitágítása volt az, hogy hát mindnyájan Krisztushoz tartozunk, tehát akkor valamilyen formában, de nekünk is részünk van ebben. Hiszen az egyházról, mint Krisztus testéről viszont bőségesen és világosan tanít az újszövetségi szentírás. Na most ennek a világos különbségtételnek nagy aktualitása kerekedett, mert a nyugati egyházakban előfordultak olyan visszaélések, amelyek hát éppen a szolgálati papság háttérbe szorításával jártak, illetve ilyen demokratizmus elve alapján próbáltak a világiaknak olyan feladatokat megkaparintani, amelyek hitünk szerint nem az ő szentségi állapotuknak megfelelőek. Már a II. Vatikáni zsinat hangsúlyozza a Lumen Gentiumban, hogy a szolgálati papság lényegileg, nem csak fokozatban, lényegileg különbözik az egyetemes papságtól. Tehát egészen másképp részesedik a krisztusi küldetésben. Erre vonatkozóan a papi élet és szolgálat direktóriuma, amelyet az apostoli szentszék adott ki még a 90-es években, most újra megjelent magyarul, tegnap kaptam meg, a következőt mondja. A szolgálati papságra kiválasztott és fölszentelt hívők, jól lehet az általános papság tagjai maradnak, visszavonhatatlanul részt kapnak Krisztus egyetlen papságában, az Úr és közvetítő dimenziójában, mégpedig azért, hogy Isten egész népét megszenteljék, tanítsák és vezessék. Egyrészt tehát a hívők általános papsága és a hierarchikus vagy szolgálati papság egymásra van rendelve, mert a maga módján mindkettő Krisztus egyetlen papságában részesedik, másrészt lényegileg különböznek egymástól. Na most éppen ezért a gyakorlatban, ha a liturgiát tekintjük, a megszentelői feladatot, akkor egyértelmű, hogy a Krisztus hívőknek, a világiaknak az aktív részvétele a liturgiában az nem azt jelenti, hogy átveszik a pap funkcióját, hanem azt jelenti, hogy sajátosan világi módon vesznek részt aktívan, ha tetszik, a hívő nép részvételének eleven komolyságával. Ez is egy nagyon fontos gyakorlati következmény. Mit jelent az, hogy a hívő nép aktív részvételének eleven komolysága? Hát először is természetesen az aktuóza participációt, a tevőleges részvételt sem a II. Vatikáni zsinat találta ki. És vagy nem emlékszik a régi dolgokra, mert a fiatalság kegyelmének örvend, vagy pedig nem ismerte eléggé az egyház életét az, aki úgy állítja be a dolgot, hogy volt a zsinat előtt, amikor a hívek csak passzívak voltak, bezzeg most. Bezzeg? Ne menjünk messzire, ne menjünk a nagyon régi dolgokra, csak nézzük meg itt Magyarországon, itt az egyházmegyénkben. Ugye hazánkban az 1500-as évektől léteznek úgynevezett posztillák. Az 1500-as évek végén már magyarul is. Mi volt a posztilla? A posztilla az a vasár és ünnepnapi perikópáknak a gyűjteménye volt, és ehhez az 1600-as években már több kiadásban csatolnak szenténekeket, a misével kapcsolatos részvételnek a szövegeit. Azaz, az 1600-as évektől kezdve ebben az egyházmegyében világi hívők számára, világi hívők, mert a pap azt tudott latinul, annak erre nem volt szüksége, készültek ilyen könyvek, ami arra szolgált, hogy vasárnap magával vigye a templomba, és kövesse magyarul a szentmisének a szövegét, illetve a mise énekeket énekelje. Ugye a liturgikus reformig, hogy is volt, hát vegyük elő a hozsannát, abban vannak az úgynevezett miseénekek, az imádságokon kívül természetesen. A miseénekek azok a Szent Mise egyes részeinek a teológiai tartalmát fejezik ki szabadon, magyar nyelven, szép ének kísérettel. Tehát volt ugye a bevonulásra, volt Kyriére, volt Glóriára, Sanctus, és így tovább, amelyek ismétlen nem pontos fordításai voltak a mise szövegének, de tartalmilag ilyen gondolatokat és igazságokat énekeltek meg. Na most ezeket az énekeket tehát éppen a tevőleges részvétel jegyében énekelte a hívő közösség. Úgyhogy kár lenne és elszegényedése lenne a liturgiánknak, ha éppen ma mondanánk azt, hogy ez a gondolat elavult, és hogy nem jó részvétel az, hogyha ilyen énekekkel kísérjük a Szentmisét. Természetesen manapság megvan ennek az a rendje, amely lehetővé teszi, hogy magának a misének a szent szövegeit, megint csak a Kyriét, a Glóriát, a Sanctust, az Agnus Deit, vagy akár a Alleluiás verset a Szent Lecke és az Evangélium között, szóval, hogy ezt együtt énekelje a közösség. És ezen kívül még mindig maradt hely a misében arra, hogy a népénekeink hagyományát se kelljen elfelejteni. Tehát az, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik, az nagyon helyesen állt már a régi köztudatban is. Úgyhogy ilyen értelemben az aktuóza participációnak volt egy nagyon konkrét jelentősége. Egyébként az 1700-as évek végétől, az 1800-as évek elejétől úgy is hívták ezeket a kis könyveket, hogy vasárnapi misekönyv. Tehát nem a Szúnyog Misszálé volt az első, csak azt szeretném mondani. Itt Esztergomban, meg Komáromban a Beimel Józsefféle cég és mások, hát német nyelven adtak ki ilyen vasárnapi misekönyveket. A másik része az aktuóza participációnak az úgynevezett Hausbuch volt. Ezt megint sokan így is, tehát a német kiadásokban ez is szerepel. Magyar nyelven nagyon gyakran, nagyon sok kiadásban megjelent a Goffin Lénárdnak az oktató és épületes könyve. Mi volt ez? Hát ez is egyfajta házi könyv, Hausbuch volt, amit úgy használtak, hogy minden vasárnapra és ünnepre benne volt a Szent Lecke evangélium, esetleg még a miséből valamilyen könyörgés, aztán az adott időszakhoz és az adott evangéliumhoz illeszkedő hitigazságnak a kifejtése és megfelelő imádságok, esetleg szokások, amik ezt kísérték. Úgyhogy ha a család ezzel készült a Szent Misére, akkor maximálisan aktívan tudott benne részt venni, és lehetősége volt, hogy az egész hétre kisugározzon az, amit a vasárnapi szentmisébe együtt ünnepeltek. És ez megint magyar nyelven az 1800-1900-as éveknek a gyakorlata volt. Nagy örömmel veszem kézbe, ha találok ezekből a régi könyvekből, mert igen tanulságosak. Ezen kívül hozzá kell még tennem, hogy nem cél az sem, és itt most akkor a saját plébániai gyakorlatunkra utalok, hogy minél több világi áldoztató legyen mondjuk. Tehát nem cél az, hogy egy plébánián 30-40 ember kapjon erre megbízatást. Miért nem cél? Hát azért nem cél, mert vannak olyan liturgikus funkciók, amelyeket a világi hívek azért kapnak, mert a papság nem győzi. Ugye? Vagy a papok és diákonusok, ahol van, vagy amelyik funkciónál lehet, akkor a papa, diákonus és az akolitus. Például az áldoztatás esetében a rendes kiszolgáltató, a papa, diákonus és akár még az akolitus is. Az egyháznak az előírásai, amelyek lehetővé teszik, hogy világi hívő is kapjon ilyen áldoztatói megbízást, mindig hangsúlyozzák, hogy akkor, ha nem állnak rendelkezésre a rendes kiszolgáltatók, tehát ez egy kisegítő, helyettesítő jellegű funkció, nem általánosan következik a Krisztus hívőnek a keresztségben és bérmálásban kapott küldetéséből. Ugyanakkor azért ne ijedjünk meg, ez sem újdonság. Ez sem újdonság. Tehát az, hogy világiak erre kaphattak megbízást komoly szükség esetén, erre bizony a barokkorból is vannak példáink. Tehát a gyakorlati életnek a gondjaival szembesültek a régiek is, nem kell őket elfelejteni vagy lebecsülni. Kézből áldozás.
Ezt csak azért említem, mert hát az áldoztatók sokszor el kell, hogy döntsék, hogy hogyan áldoztatnak, illetve ha jön a hívő és kéri ajakáldozás vagy kézből áldozás, akkor ezt a mi egyházmegyénkben és Magyarországon általában egyenlőképpen szabad így is, úgy is kiszolgáltatni, és ha csak valami rendkívüli körülmény valamelyik formának a előnyben részesítésére nem kényszerít minket, akkor szabadon a hívő belátására van bízva. Tehát nem helyes az, ha az áldoztató akarja kényszeríteni, hogy csak így vagy csak úgy vegye magához a szentséget. De más a helyzet a kétszínalatti áldoztatással, amit az egyház nem propagál, nem mondja azt, hogy mindig kell, nem mondja azt, hogy minél többször kell. Miért nem mondja? Több okból. Egyrészt azért, mert rendíthetetlen dogmatikai meggyőződésünk az, hogy teljes értékű szent áldozás az is, amit valaki egy szín alatt végez. Tehát senki nem mondhatja, hogy az az igazi, ha két szín alatt, mert teljesen igazi az is, mikor egy szín alatt veszük magunkhoz. A másik kérdés a gyakorlati nehézség, főleg ha sok áldozó van. Hát úgy végezni, hogy ott ne essen semmi a földre, és meglegyen a kellő tisztelet, az nem olyan könnyű. Na most az áldoztatásnál ugyancsak volt régi tapasztalat. Tehát a pestis járványok idején, az 1600-1700-as években, például 14. Benedek pápa is megengedte azt, hogy egy ideig csak kézbe áldoztassanak. Ugye? Tehát sok minden volt az egyházunk történetében, és nem szabad úgy tekinteni a jelenlegi lehetőségeket, mint amelyek valamiféle törést jelentenek a múlthoz képest, hanem a jelenlegi kornak a körülményei között visszük tovább azokat a gondolatokat, amelyek hozzátartoznak az örökségünkhöz. Na most az áldoztatók figyelmét is fölhívnám arra, akinek ilyen engedélye van, hogy tehát az nem helyes, hogy a pap ott ül, vagy a koncelebrálók többen ott ülnek a széken, és csak világiak áldoztassanak, mert hát ez nem indokolt, ez nem kisegítés. Aztán nem helyes, hogyha csak privát kényelemből kér valaki ilyen engedélyt, mondjuk azért, hogy ő maga otthon, ő maga is áldozhasson. Tehát ez egy szolgálat, amelyik az egész közösség javára szól, és ha egy plébánián 30-40 ilyen van, akkor erős a gyanú, hogy privát elgondolásból vagy kényelemből adják. Mert hát azért, ha jól megvan szervezve, hát 3-4 ember csak el tudja látni a betegeket is, amennyiben tényleg nem csak a saját testvérét áldoztatja meg, hanem másokhoz is elmegy. Na most az áldoztatással kapcsolatban kérem azt ismételtem, hogy a papság talán tudja, mert az egyházmegyei körlevélben többször benne volt, hogy ne adjunk a gyerekeknek lehetőleg kis keresztet, főleg úgy ne, hogy saját lábukon önállóan jönnek nagyobb gyerekek, vagy akár felnőttek, és akkor ujjukat a szájuk elé téve jelentkeznek az áldozásnál. Esetleg rám szólnak, hogy tegyem le az áldoztatók helyet, mikor már kezemben van a szentostya, mert ő kis keresztet kér. Ugye ennek sokszor nem értették meg, 7 éve mondom, fogom még mondani, ameddig a tüdőmből telik. Ugye? Tudnék, a világegyházban itt ott is megindult egy ilyen hurrá, milyen aranyos dolog. Nagyon aranyos dolog, szép dolog. Az se csúnya dolog, hogyha a pici babával kijön az édesanyja. Természetesen nem tudja hova tenni a kicsit addig, úgyhogy persze, hogy jöjjön ki, és az se baj, hogyha akkor egy áldást kap, de ez nem lehet az áldoztatás része. A Szentmise hivatalos liturgikus könyvének a utasításai most jelentek meg magyarul is, kifejezetten azt mondják, hogy az jöjjön ki szent áldozás az, aki áldozni fog. Tehát a saját lábán, aki járni tud, de még nem akar áldozni, mert nem szabad neki, az ne jöjjön ki. És éppen pedagógiai szempontból. Ugye pedagógiai szempontból azt mondják egyesek, hogy jaj, de jó, hát ott együtt van a család, ő is kap valamit. A legfontosabb, hogy megkülönböztesse az Úr testét minden egyébtől. Tehát, ha ő azt szokja meg kiskorában, hogy oda megy, és ott egy bácsi megsimogatja, akkor hát, ha 3 év múlva ezt már nevetségesnek találja. Ha azt szokja meg, hogy nem akárki mehet oda, akkor lehet, hogy élete végéig helyén kezeli ezt a kérdést. Azután az sem jó, hogy jön egy 50 éves férfi így.
De mondom, uram, mit óhajt? Azt mondja, református vagyok. Mondom, örvendek a szerencsének. Tehát ezek a fajta szokások egy idő után elhomályosítják azt, hogy miről is van szó. Sok emberben az az elképzelés él, jó, hát protestáns testvéreinknek a teológiája is ezt alátámasztja, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen udvariassági dolog ez az eukarisztia, hogy hát ha már itt vagyunk, vegyen részt mindenki. Tehát a puszta evilági közösségi értelemben szemlélik, hogy hát jól együtt vagyunk, ha miért ne étkeznénk együtt. Csak hát ez nem olyan étkezés. És mindenkinek a legszemélyesebb ügye az eukarisztikus találkozás Krisztussal. Tehát azt nem lehet csak azért, mert a többiek is mennek. Az nem egy olyan kérdés, mint hogy együtt fölállunk, meg együtt letérdelünk, hanem azt önálló személyes döntés alapján kell eldönteni, hogy ki járul oda és veszi az Úr testét. Szóval ezt azoknak az áldoztatóknak is szeretettel ajánlom, akik világiként kapnak erre megbizatást, hogy lehetőleg ezt a kiskereszt dolgot ne csinálják. Ezt én mindig észreveszem, mert ha elmegy az ember és jönnek sokan így, akkor tudom, hogy ott valaki just is még mindig Dafke így áldoztat, természetesen. Még azt is elmondtam, leírtam kétszer a körlevélbe, hogy mit kell csinálni helyette. Tehát ahol ezt már megszokták, én nem mondom, hogy vezessük be a kiskeresztet, ahol nincs, de ahol megszokták, ahol igénylik, ahol a gyerekek örülnek, akkor legyen máskor, ne az áldoztatással összekeverve, hanem mondjuk az áldás előtt a mise végén, akkor kijöhetnek külön, de ekkor pedig ezt a pap csinálja. Ne a világi áldoztató. Miért? Mert ez egy áldás. És a világi áldoztatónak arra nincs megbízatása. Tehát ez egy papi áldás. Most arról nem beszélek, hogy az áldásnak is, mint annyi mindennek van, két fajtája. És itt a világiak papsága és a szolgálati papság közti különbség egészen világos lesz. Az egyik, ahol Krisztus személyében, Krisztus és az egyház nevében, azaz más szóval hivatalosan végezzük a cselekményt, például adunk áldást. Ez egy liturgikus áldás, Krisztus és az egész egyház cselekszik. Ez a fölszentelt személyek feladata az egyház előírásai szerint. Egy másik kérdés, hogy a keresztény ember a saját megkereszteltsége és hite alapján, hát miért ne kívánhatna jót Istentől, miért ne kérhetné Isten áldását bárkire? Sőt, hát nagyon szép szokás az, hogy családban a szülő megáldja a gyerekeit. Hát bennünket esténként édesapám mindig megáldott. Hát miért ne? Ez egy szép dolog. De arra sose volt neki, hogy mondjam, késztetése, hogy ő a templomba áldást adjon. Tehát ezt nagyon jól tudtuk, hogy máshoz, ha a szülő ad egy kis keresztet, és megint máshoz, hogy a templomban kapunk egy áldást. Na most a másik dolog, ahol viszont sokkal inkább megszólítást érezhetnek a világi hívek az aktivitásra, ez a felolvasás. Itt nem az evangéliumról beszélek, mert az pap vagy diákonus olvassa fel, hanem például az Ószövetségi Olvasmányról vagy a Szentleckéről. Ebben a tekintetben a szép, értelmes, begyakorlott és hallható felolvasás az egy nagyon fontos feladat lenne, és azt látjuk, hogy a templomaink jó részében ez valamiképpen nem működik. Vagy azért, mert aki felolvas, az nem tud rendesen felolvasni. Csak azért áll ott, mert ő szeretne, vagy ő hajlandó rá. Vagy nem készül föl rá, nem olvassa el előre, felnőtt ember, tud olvasni, ötször nekifut, még azt a bibliai nevet kiolvassa. Hát ezért kellett volna előre elolvasni, ugye? Aztán ott ül az egész közösség, közötte három villanyszerelővel és két mérnökkel, és úgy serceg a mikrofon, hogy semmit nem lehet hallani. Tehát ez is a világiaknak a feladata lenne többek között, hogy gondoskodni arról, hogy valóban eljusson az Istennek a szava az emberekhez fizikailag is. Mert ha fizikailag nem hallják, akkor a többi az már mind a levegőben van. Na hát, ezek példák csupán arra, hogy hogyan lehet ezt az egyetemes papságot az aktív részvétellel, akár a liturgia körül is, vagy benne a liturgiában megélni. Na most a papi funkció tekintetében van még egy dolog, és ez az igazán lényeges. Ez pedig az, hogy a világi hívő papi funkcióját, tehát a Krisztus papságának, azaz a megszentelő funkciónak a gyakorlását a
legintenzívebben a családban és az e világ megszentelésébe valósítja meg. Mind a kettőről azt tanítja az egyház, hogy a megszentelői feladat gyakorlása. Tehát a család keresztény módon való nevelése, a családi élet, az a megszentelő feladat gyakorlása. Ha szentségi házasságra épül, akkor ez egy szent életforma. Másrészt a világi hívek különleges hivatása, és ezt a, nem csak a zsinat hangsúlyozza, megint az egyház régi hagyománya is, de hangsúlyozta a zsinat, hangsúlyozta II. János Pál a Christi Fidelis Laici-ben például, hogy a világi hívek különleges karizmája az evilági dolgok rendjének az evangélium szerint való alakítása. Mert ezzel szentelik meg a világot. Hát ha az evangélium szerinti igazságosság és szeretet uralkodik az emberek közti viszonyokban, akkor ezzel megszentelődik a világ. Ijesztően nagy feladat ez. Tehát nem kell azt gondolni, hogy a világiaknak az egyetemes papsága az valami jelentéktelen, valami mellékes dolog. Tehát az egész egyházunknak a szava hihetősége leginkább ezen múlik, hogy az életre mennyire van hatása. És ez nagy mértékben a világiaknak a felelőssége és az ő vállukon nyugszik. Na most ezzel azt hiszem, hogy a megszentelői funkciót nagyjából érintettük. Most egy másik krisztusi küldetés a pásztori funkció. Tehát a papok, a fölszentelt papok, Krisztust a pásztort, Krisztust az egyház fejét képviselik. Itt megint igaz az, hogy másképpen a püspök, az áldozópap, másképpen a diákonus. A közösség szép dolog a szónak a e világi értelmében. Jó barátság, együtt vagyunk, tudunk egymásról, nagy érték. De téves szemlélet lenne, ha az egyházat csak e világi közösség módjára fognánk fel. Ugye a zsinat után részben ősi protestáns és egyéb hagyományok után fölmerült egy ilyen gondolat, hogy egyesületként kell felfogni az egyházat, ugye? És az akkor az egyesületben tömörült emberek, ott lehet belépni, kilépni, tagdíjat fizetni, aki nem fizet tagdíjat, annak nincs helye. Aztán az egyesület alkalmazza a papot, mint egy funkcionáriusát. Tehát ez a szemlélet, ez teljes mértékben idegen a katolikus hittől. Nem csak a régitől, a maitól is, mert ugyanazt a hitet valljuk, ismétlem. És ugyanazt a hitet vallotta a II. Vatikáni zsinat is. Nagy károkat okozhat, ha az egyház tagságot, ezt a fogalmat, hogy egyház tagság, egy evilági értelemben szemléljük, és azt gondoljuk, hogy azon múlik, hogy a szervezett külön programokon, mondjuk plébánián vagy mozgalomban szervezünk ilyen tea délutánokat, beszélgető programokat, akár bibliaolvasási csoportot is, hogy ezen múlik az egyháztagság. Aki ebben rendszeresen részt vesz, az igen, az egyháztag, aki nem, hát az nem is tartozik hozzánk. Ugye maga Jézus már rendre utasította az apostolait, hogy hát aki a nevembe ördögöt űz, ugye, az nem fog megátkozni, illetve, hogy ne gondoljátok, hogy aki ti hozzátok nem tartozik, vagy veletek nem tart mindenben, az elvetendő. Úgyhogy itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, megint egy naív lelkesedés és egy felületes lelkesedés terjedt el bizonyos körökben a 60-as, 70-es években. Egy kicsit 1968 szelleme volt ez. A úgynevezett közösség-egyház modellt szembeállították a múlttal, a népegyházzal, stb. Kicsodák, mondom, akiknek az a kegyelem adatot, hogy nem élték át a múltat. Mert ha átélték volna, akkor tudnák, hogy például a mi egyházmegyénkben, hát a plébániákon olyan színjátszó csoportok működtek, ott olyan a szónak a köznapi értelmében is intenzív közösségi élet volt, hogy ma ettől messze vagyunk. Hát itt kultúrházaik voltak a plébániáknak, bocsánatot kérek, és Budapesten a nagy részét vissza se adták, mert olyan nagy épületek. Tehát sok ember járt oda, ott nagyon sok mindennel foglalkoztak. Vidéken pedig, hát a plébánia az sokszor a község kulturális életének, akár még a gazdaság életének is a központja volt az adott körülmények miatt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy még ebben a világi értelemben is olyan nagyon rosszul álltak, vagy életidegenek lettek volna ezek a plébániák. De hát nézzük azért a dolognak a lényegi részét. Tehát az egyházhoz való tartozás az semmi mással, mint a keresztséggel kezdődik. Ki tartozik az egyházhoz? Aki meg van keresztelve. Mindazok és csak azok, akik meg vannak keresztelve. Aki nincs megkeresztelve, mondjuk katekumen, vágy keresztségbe majd a halál pillanatában, mert az előbb nem fejti ki a hatását, csak a halál pillanatában, épp úgy, mint a vérkeresztség. Tehát aki lelkileg már kapcsolódik, aki már sok mindent elfogad, aki szeretne megkeresztelkedni, az valamiképpen kötődik, de még nem tagja az egyháznak. Egyháztagságot elveszíteni nem lehet, mert a keresztség eltörölhetetlen jegyet hagy az emberben. Tehát lehet valaki az egyháznak rossz tagja. Rossz tagja elsősorban az, aki halálos bűnben él. Rossz alatt azt értem, hogy úgynevezett nem egészen élő tagja. Tehát az egyház nem csak látható, látható is, de nem csak látható, hanem egyben kegyelmi közösség. A kegyelmi közösséghez való viszonyunk, az egyház tagságunk intenzitása, elevensége szempontjából döntő kérdés. Szokták azt mondani régen nagyon helyesen, hogy az egyház élő tagjai azok, akik a megszentelő kegyelem állapotában vannak. De a többiek is, akik meg vannak keresztelve tagok, és hivatásuk van rá, hogy a bűnbánat szentsége útján, vagy ha nincs lehetőségünk a tökéletes bánat útján, újra visszaszerezzék a megszentelő kegyelmet. És ezzel nem csak a maguk lelki üdvösségének használnak, hanem erősítik az egyház egészét is. Miért? Mert az egyház az a kegyelmi javaknak a közössége. Ezt valljuk meg mindig, amikor elimádkozzuk a Hiszek egyet, és azt mondjuk, hogy vallom ugye a szentek közösségét, a communio sanctorumot. Mert az elhunytakon azért tudunk segíteni az imádságunkkal. Azért tudjuk kérni és megkapni a szentek pártfogását, mert a kegyelmi javak dolgában egyetlen nagy közösséget alkotunk. Úgyhogy rendkívül fontos része ez az egyházhoz való tartozásunk elevenségének. És ez az az alap, aminek azután erősítenie kell persze a látható közösségi megnyilvánulásokat is, de semmiképpen nem szabad egy ilyen maximalista, de az e világi értelembe vett közösséget előtérbe helyező szemlélet alapján értékelni a közösségeinknek az életét. Úgy is mondhatnám, hogy német szociológusok, meg eleinte német protestáns körben alakult ki egy olyan fajta szembeállítás, hogy népegyház és hitvalló egyház. Na most tudnivaló, hogy ez a II. Világháború alatt a németeknél, a német evangélikus egyházban azt jelentette, hogy volt a lelkészeknek egy nagy csoportja, aki felsorakozott a nácizmus mellett. És azt mondta, hogy azért teszi ezt, mert ő a néppel van. Tehát népegyház. És voltak, akik azt mondták, hogy nem, mert hát a hitünk szerint az nem helyes, és ők voltak a hitvalló egyház, mondjuk Dietrich Bonhoefferrel és más kiváló személyiségekkel az élen. De hát azért itt most nem erről van szó, hanem azt, hogy a népszokásban, a kultúrában, a közösségeknek a profán életében is nagyon sok minden van a keresztény örökségből, amiért ma harcolunk, hogy Európa keresztény gyökereit ne veszítsük el, hogy ne tépjük ki. Ezt meg kell becsülni. Ez évszázadoknak a munkája, ez hősies, misszionárius nemzedékeknek az önfeláldozása révén jött létre. Tehát attól, hogy valaki úgymond csak szokásból kéri a keresztséget, vagy csak néha jön el a templomba, de azért a népszámláláskor beírja rendületlenül, hogy ő katolikus, ne nézzük le. Ne mondjuk azt, hogy az nem ér semmit, csak aki mindig itt van, még a külön beszélgetéseken is. Ez nem így van. Tehát ilyen értelemben a népegyház, vagy a nép kultúrájában élő keresztény valóság érték. Ezt az értéket meg kell becsülni, ez mindig alkalom arra, hogy megszólítsuk az embereket. Hát ha szokásból kereszteltette is meg a gyerekét, azt a gyereket meghívhatjuk például hitoktatásra, ugye? És még ha nem hívjuk is meg, mert nincs rá módunk, mert közbeszól a történelem, a kegyelem azért ott él benne. És gyönyörű példáit látni Romániában és Oroszországban. Annak, hogy marxizmusban fölnőtt, teljesen szekularizált nemzedékek, akik közül sok már meg sincs keresztelve. A nagyszülők emlékei alapján azt mondják, hogy azért mi mégiscsak az ortodox egyházhoz tartozunk. És akkor felnőtt emberek mégiscsak megkeresztelkednek, akkor értelmiségiek meg diplomaták elmennek a templomba csak azért, hogy meggyújtsanak egy gyertyát egy szentkép előtt a szüleik emlékére. Lehet, hogy az még nem a teljes keresztény hit, amit ő ismer, vagy amit átél, de lehet, hogy a következő nemzedék már közelebb lép. Szóval ezeket a dolgokat is meg kell becsülni, és amikor mi meghirdettük, mint püspöki kar a Magyar Katolikus Kultúra programját, akkor ennek a felismerésnek tettünk eleget. Ezt egyébként az olasz püspöki kar már előttünk jóval meghirdette, és mások is dolgoznak ezen. Tehát valóban komolyan kell venni, és értékelni kell azt, amit úgymond népegyházi hagyományként még magunk előtt találunk. Na most a következő megjegyzésünk, hogy azért a plébániai közösségeink életében vannak olyan lehetőségek, amelyeknek egyfelől van hagyományuk, másfelől nagyon aktuálisak. Ilyen például a szegények megismerése és segítése. Megismerése, mondom, mert a plébániai közösségen belül, most egyelőre ne beszéljünk a távolabb állókról, vannak olyan katolikusok a plébániák területén, akik nagy anyagi szegénységben és szükségben élnek, de akikről a plébánia nem tud. Na most csodálatosan fontos hivatás a Caritas csoportoké, mert ők például fölkutathatják ezeket az embereket. Részben ilyen a szó jó értelmében vett közösségépítő szándék is vezetett bennünket, amikor 2 évvel ezelőtt meghirdettük a gyógyszer támogatási programot. Ugye? Ennek az volt a lényeg, hogy minden plébánia legalább egy olyan személynek a nevét adja meg, akinek rendszeresen gyógyszerre van szüksége, orvos igazolja, de ő azt kifizetni nem tudja, például azért, mert kisnyugdíjas, például azért, mert nagy családban él, például azért, mert az adott gyógyszernek nagyon megemelkedett az ára, esetleg megvonták a társadalombiztosítási támogatást attól a gyógyszertől. Na most természetesen él a régió hagyomány, a 40-es évek Caritas hagyománya, hogy nem adjuk az ilyen embernek a kezébe a pénzt, hanem a gyógyszertárakkal kötöttünk szerződést, ugye? Megvan az a 2 gyógyszertár, amelyik azoknak a személyeknek, akiket mi leigazolunk, havonta egy bizonyos összegig ingyen kiadja a gyógyszerét, és nekünk, az Egyházmegyei Caritasnak küldi be a számlát. Na most, ahol egynél több rászoruló volt, azt mondtuk, hogy minden plébánia legalább egyet, és megkezdett 5000 hívőnként még egy nevet adhat meg, ezeknek a támogatását az Egyházmegyei Caritas a saját központi egyházmegyei költségvetésből állja. Ám de lehet, hogy valahol több ember szorul rá. Hát azt is írják föl, és keressenek rá szponzorokat. Tehát, hogy a plébániákon ne csak azt nézzék, hogy ki van bajban, hanem ki tud segíteni. De ott se az legyen, hogy a szponzor közvetlenül odaadja, hanem fizesse be erre a külön alszámlára, a Caritasnak, és csak a gyógyszerre fogjuk költeni. Na most ez úgy tűnik, hogy beindult. Az első évben sok plébánián azt mondták, hogy ők nem ismernek ilyet. Most arra megismerték. Szóval most már majdnem mindenütt működik. Akkor megindítottunk most egy újabb dolgot, mert szükség van rá. Ez pedig a havi megajánlások rendszere. Ez is egy ősi hagyománya a mi egyházmegyénknek. Itt arról van szó, hogy alapvető szükségletekre, és megint plébániáink híveinek, nem ismeretleneknek elsősorban. Élelmiszer, lakhatás. Most azt mondom, energiaköltség, régen azt mondták, hogy tüzelő. Tehát ilyen alapvető ruházkodás. Ezekre a költségekre, esetleg egészségügy, orvosi költség, tudunk támogatást adni, abból elsősorban, amit az emberek megajánlanak. Ugye azt annak idején a Mihalovics Zsigmondék kiszámolták, hogy ilyen módon körülbelül 4-szer annyit lehet összegyűjteni, mint amennyi az egy évi Szent Antal persejből adódik. Hát nem tudom nálunk, mi lesz az eredmény, de minden esetre ezt az akciót is elkezdtük. Na most Mi itt a közösségépítés? Hát az egyik az, hogy plébániai karitász csoportok járják a terepet, tartják a kapcsolatot. Másik pedig az, hogy az új szövetségi szentírás arra tanít bennünket, hogy segítsük a szegényeket, de különösen a testvéreket. Tegyetek jót mindenkivel, különösen a testvérekkel. Meg másutt ugye azt olvassuk az új szövetségben, arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást. Tehát először is ez egyébként a 10 parancsolatból következik ám. Mert a 10 parancsolat atyádat és anyádat tiszteljed parancsából vezetjük le a hazaszeretetet, a családnak a szeretetét, a kisebb helyi emberi közösségek összetartásának a kötelességét. Tehát nyilvánvaló, hogy megvetni, igazságtalanul bántani, megkárosítani senkit se szabad. Sőt, ha tudunk, nagy szükségben levő embernek segíthetünk akkor is, ha az akár az ellenségünk. De ebben is van egy hierarchia. Tehát elsősorban azt, akit például köteles vagyok eltartani. A természet kötelessége alapján, a saját gyerekek, a szülő, a közeli hozzátartozó. Azután jönnek azok, akik a nagyobb közösségemhez, például a plébániához tartoznak. Tehát, hogy a katolikus a katolikusnak segít, hogy a katolikus a katolikust ismeri, ez egy nagyon fontos, külön kötelesség. Ez nem önzés, hanem ez a tanúságtételhez, a közösségi tanúságtételhez tartozik. No, ezt csak azért mondtam el, mert a pásztori feladatban, a krisztusi pásztori feladatban a világi hívők például így veszik ki a részüket. Ugyanakkor természetesen a plébánia irányítása az a plébános feladata, és az egyházmegyéjé pedig a megyés püspöké. Erre nézve nagyon szépen beszél megint ez a direktórium. Azt mondja például, hogy van egyfajta kísértés, az úgynevezett demokratizmusnak a kísértése, idézem. A mai kísértések közül meg kell említenünk az úgynevezett demokratizmust. Ezzel kapcsolatban emlékeznünk kell arra, hogy az egyház elismeri azokat a szolgálatokat és értékeket, amelyeket a demokratikus kultúra a polgári közösség számára hozott. Továbbá az egyház minden rendelkezésre álló eszközzel síkra száll az ember személyi méltóságának elismeréséért. Erre az egyházi hagyományra támaszkodva a II. Vatikáni zsinat nyíltan kimondta, az összes egyházban megkeresztelt ember közös méltóságát. Tehát mind kereszténynek, aki Krisztust öltötte magára, méltósága van, ugyanaz a krisztusi méltóság. Meg kell állapítanunk azonban, folytatja, hogy korunk társadalompolitikai kultúrájának néhány áramlata és gyakorlata nem vihető át minden további nélkül az egyházra. Az egyház ugyanis létét és szervezetét Isten üdvözítő tervének köszönheti. A jó akaratú atya ajándékának tekinti magát, aki fiának a kereszten történt megaláztatása által szabadította meg az emberiséget. Az egyház ezért a Szentlélekben Urának Jézus Krisztusnak szabad és szabadító akaratával teljesen összhangban szeretne lenni, és hűséges akar lenni hozzá. Az üdvösség e misztériumából következően különbözik az egyház sajátos természete miatt az egyszerű emberi társadalmaktól. Tehát magyarán nem lehet pusztán politikai vagy társadalomszervezési elveket az egyházon számon kérni. Na most... Visszatérve még a gyakorlati lehetőségekre. Hogyan segíthetik egymást a hívő emberek? Hát például úgy, hogy az életnek minden területén a másik hívő katolikus embernek, vagy nem nagyon hívő, de katolikus embernek a szolgáltatásait veszik igénybe. Valamikor Németországban szemináriumokban tanították, hogy a plébános, ha valamilyen szakipari munkára van szüksége, vagy szolgáltatásra, akkor lehetőleg a plébánia területén lévő szakembert bízza meg, nem máshonnan hívjon. Tehát, hogy a helyi közösség erősítéséhez ezzel is járuljon hozzá. Egyébként ez sok értelemben vissza is igazolja magát, mert hát a saját szomszédját, akivel nap mint nap találkozik, hát azt azért az ember nehezebben csapja be, mert utána is a szemébe kell nézni. Meg aztán, hogyha kialakul egy ilyen szolidaritás, akkor kiderül, hogy az életlehetőségek, a munka, a megbízás, a adott esetben a képzés, tanulás, szolgáltatások, azok a helyi közösségben egymásra utalva azt eredményezik, hogy nem veszítik el az emberek a gyökereiket. Odáig is elmehetünk ebben, hogy bizonyos tárgyainkat, amelyek javításra szorulnak, nem eldobjuk, és egy idegen helyről veszünk egy importból bejött újat, hanem majdnem ugyanazt a pénzt rászámva megjavítatjuk valakivel, aki itt él Magyarországon, esetleg a környezetünkben, és esetleg még katolikus is az illető. Ezt az Érme nevű szervezet próbálja meg a gyakorlatban is kifejezni, tudjuk, hogy itt keresztény vállalkozókról van szó, de ezen kívül van sok más hasonló is. Van például a Focolarininek egy ilyen vállalkozói közössége, amely a világban egészen szép feladatokat is elvállal, vagy például ott van a Compagnia delle Opere, amelyik a Comunione Liberazione közösségnek egy hasonló szervezete. De én azt hiszem, hogy még a lelkiségi mozgalmaktól függetlenül is, pusztán azon az alapon, hogy itt élünk ebben az egyházmegyében, hogy katolikusok vagyunk, kialakíthatnánk ilyen hétköznapi, gyakorlati következményekkel járó kapcsolatokat is. Na most ebben a gondolatkörben azt hiszem, hogy eljutottunk a harmadik nagy témához, a Krisztusi hármas funkciónak a harmadik elleméhez, a tanítói vagy prófétai feladathoz. Itt megint ugyanaz a helyzet, és közel kerülünk most a hitoktatóknak a munkájához, hogy ketté kell választanunk a kérdést. Az egyik dolog az, hogy Krisztus személyében, Krisztus képében és az egész egyház nevében tanít valaki, ha tetszik a hivatalos formát, és a magánformát. Hát minden katolikus hívő keresztény köteles arra, hogy számot adjon a hitéről, ha megkérdezik. Eleve a családban köteles a saját gyerekeit is úgy nevelni, de ha a munkahelyen vagy a civil életben fölmerül ez a kérdés, vagy akár ha nem merül föl, de ő késztetést érez rá, akkor tanúságot tegyen róla. Magyarán van ennek a tanítói funkciónak egy privát szintje, amely azonban a keresztség és a bérmálás kegyelméből fakad. Ugye a bérmálás arra is külön kegyelmet ad nekünk, hogy hitünket bátran megvalljuk. Amihez persze az is kell, hogy tudjuk, miben hiszünk. A másik dolog azonban, hogy az egyház nevében tanítóként föllépni, és hát a tanító Krisztusnak is elsősorban az apostolok és utódaik a képviselői, a megjelenítői éppen a közösség felé. Na most éppen ezért van az, hogy ha világi hívő az egyház nevében kell, hogy tanítson, akkor erre külön hivatalos megbízásra is szorul. Ezért adunk hitoktatói engedélyeket, ami nem puszta engedély, ez egy megbízás, ugye? Egy misszió kanonika, egy egyházi küldetés. Na most ezt természetesen a világi hitoktató a papságot segítve és a püspökkel, papsággal összhangban végzi. Na most megint ne tévedjünk, ne gondoljuk azt, hogy ez a fajta felelősségvállalás a világiak részéről nagyon nagy újdonság. Ugye nem a török időkre és nem a szükséghelyzetre utalok, a licenciátusokra, akik egyszerűen azért járták itt az országnak a településeit, mert papot nem tűrt meg a hatóság, egyedül a boszniai ferences barátok kaptak engedélyt arra, hogy itt a híveket látogassák, hanem beszélnék inkább a török kiverése utáni időről. Hogy is volt? Az 1600-as évek végétől a mi egyházmegyénkben, Nagyszombatban, kiadták például a Nucleus Catechetikust. Ez egy nyugati szerzőnek a műve volt, latin, nagyon pici zsebkönyv, olyan gyakorlatias, olyan jó, még engem is úgy tanítottak a hittanra. Tehát egy módszertani, egy katekétikai módszertani zsebkönyv. Elmondja, hogy hogyan kell a papnak összehívni a gyerekeket, kitültessen előre, kitültessen hátra, hogy kis jutalmakat adjon annak, aki a kérdést tudja, hogy a hittanóra előtt mindig mondjanak el egy imát, hogy megtanulják, meg egy ének legyen, azért, hogy lelkesedjenek, meg hogy megtanulják, tehát mindig másik éneket. hogy eznek egy nagyon, nagyon világos programját adja például. Most ezt a Nukleus katekétikust aztán sokszor újra kiadták az egyház megyében. De kiadták a Trenton Zsinat katekizmusát, kiadták a Bellarmine Szent Róbert katekizmusát. Papok, püspökök maguk is írtak katekizmusokat, meg fordítottak. Telegdi Miklós, aki az egyház megyének mai szóval apostoli kormányzója volt. Török idők, 1500-as évek vége. Lefordította Bécsbe a Canisius Szent Péter katekizmusát, és az 1560-as években kiadta magyarul. 1560-as évek, még nincs vizsgai biblia, ugye? Aztán ott volt például Ilyés András, lelki tejnéven írt egy ilyen vastag katekizmust, nagyon jó. Azért nagyon jó, mert nem csak módszeres, ugyanúgy végigveszi, ahogy a mai katolikus egyház katekizmus a hitvallásnak az ágazatait, meg a tíz parancsot, aztán beszél a szentségekről, beszél a imádságról, hanem úgy van megírva, hogy abból az ember megszereti, elfogadja ezt az igazságot, és ez nagy mesterség volt akkor is, és magyarul van megírva. Tehát 1600-as évek vége, alig, hogy a törököt kiverik, itt teljes erővel dolgoznak az emberek, és teljes lelkesedéssel ezen. Még tovább megyek. 1700-as évek legelején Nagyszombat városában létezik egy Institutum Catechetikum, így hívták, katekétikai intézet, amelynek volt egy saját könyvtára, és katekétikai vezérkönyveket adott ki ilyen kis méretbe, de több kötetbe. Tehát magyarul a hitoktatásra való képzés roppant gyakorlati, tehát nem nagy terjengős elmélkedések, nem elvont kérdések, hanem nagyon gyakorlati módon fogták meg a dolgot, és sok minden abból máig aktuális. Jó, hát ma kicsit más szavakkal mondjuk, de a lényegében nagyon is hatásos, és ennek köszönhető, hogy újra lett katolikus élet itt ezen a területen, a hosszú muzulmán uralom, a mindent elsöprő és sokszor azért nagyon erőszakos reformáció után. Tehát ez nem igazán az, hogy ez csak azért, mert a bécsi udvar támogatta a katolikus egyházat. Nem, itt nagyon lelkes és fáradtságot nem kímélő embereknek a nemzedékei dolgoztak azon, hogy itt lett megint katolikus hit és katolikus élet. Úgyhogy azt hiszem, hogy méltó utódaik lehetünk akkor, hogyha így, tehát az egyház egész kommuniójában értékén megbecsülve és imádsággal is támogatva, különösen az idei évben a szolgálati papságot, a saját keresztényi küldetésünket is komolyan vesszük, egységben az egyház hagyományával és nyitott szemmel a jelenlegi életnek a problémái felé. Köszönöm szépen a figyelmet!
Megköszönöm ezt a nagyon élvezetes, szentírásra alapuló, gyakorlati példákkal tarkított elmélkedést. Megköszönöm mindannyiunk nevében, és bízom benne, hogy akár ezeket a tapasztalatokat, akár a saját kateketikai munkánk kapcsán a találkozásainkat a gyermekekkel, fiatalokkal vagy felnőttekkel, azok képzésében tovább vihetjük a közösség építésében, hogy valóban mi is élő kövekként épüljünk be továbbra is az egyházba.